Kulturpart.
Ez itt a Kulturpart, vendégünk Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Szia!
Szervus, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
És hát talán a legaktuálisabb kérdés most az, hogy ti hogy vészeltétek át ezeket a nehéz napokat a szeles időjárással. Ugye megjelentettetek egy közleményt, hogy hamarabb fogtok zárni a látogatók és az állatok védelmében. Hogyan alakulnak ezek a napok nálatok?
Hát igen, ugye itt a meteorológiai szolgálat, illetve a katasztrófavédelem előrejelzései alapján is ugye ebből a szempontból a legélesebb helyzet az a hétfőn, vagyis 10-én délután, illetve hétfőről kedre virradó éjszaka volt, és valóban a hétfői napon a szokásos nyitvatartási rendhez képest, amely szerint 3:30-kor zártak volna az állatházak és 4:00-kor a kert, hát egy órával hamarabb, tehát már 3 órakor bezártuk az állatkertet, elővigyázatosságból, elsősorban itt a közönség védelme miatt, természetesen az állatok védelmével kapcsolatban is vannak ilyenkor intézkedések, de aztán szerencsére semmi baj nem történt, illetve hát nem is csak a szerencsé múlott, hanem az ezzel kapcsolatos intézkedéseknek köszönhető, és aztán másnap, kedden, 11-én már a szokásos rendben 9 órakor meg tudtuk nyitni az állatkert kapui, úgyhogy nem volt semmi probléma. De hogy ez mennyire fontos volt, ez az elővigyázatosság, hogy éppen ebben az időszakban itt az állatkert főbejáratával szemben, már a Városliget park részéhez tartozó terület, illetve hát egészen pontosan ez a Szép Művészeti Múzeum hátsó sarkánál, ott egy elég nagy fa kidőlt a vihar miatt, tehát persze ez már a törzsében porhadások voltak ennek a fának, de ugye azért ez is jelzi, hogy bizony ilyen szélsőséges időjárási viszonyok esetén azért minden elővigyázatosságra, mindenre, amit csak meg lehet tenni, arra szükség lehet.
Gondolom, hogy akik szabad kifutón vannak alapvetően állatok, őket most betereltétek valahova.
Természetesen igen, ugye itt ehhez több minden is kell, például az, hogy hol vannak szélnek kitett, meg hol vannak úgymond félárnyékos helyek, nyilván az sem mindegy, hogy a növényállomány milyen állapotban van, hiszen ugye itt azok a fák, amelyek mondjuk már nagyon öregek és esetleg korhadtak, és hát félő, hogy nagyobb vihar idején időlnek ott, esetleg mondjuk a veszélyesebb állatokat el kell távolítani, és hát sajnos előfordul olyan is, hogy hát egész fákat, hogyha már tényleg, ha úgy tetszik, túljutottak a szavatossági ideikön. Egyébként is a park megújítása az mindig egy folyamatos dolog, úgyhogy ennek is köszönhető, hogy az állatkertben egy ilyen szép növényzet és rengeteg fa is van, és hát azt lehet mondani, hogy nem nagyon szokott azért ilyennel problémánk lenni, hogy nagyobb viharok idején, hát kisebb károk azért persze keletkeznek, kisebb ágak esetleg, de hogy azért ilyen nagy gyökerestül történő fa időlések, azok nem nagyon szoktak lenni az állatkertünkben.
Ugye erről már beszéltünk egyszer korábban, hogy az állatkert területén található tó partján laknak madarak, különböző fészkelő madarak, akár vándormadarak is. Az ő számukra milyen védett építményt alakítottatok ki, ahova ilyen időjárási körülmények között bevonulhatnak?
Hát nyilván azért mondjuk egy fára fészkelő madárnál, ott nem nagyon lehet azt mondani, hogy hát akkor egyszer csak oda megyünk és bemenekítjük őket. Ráadásul ugye ők olyan madarak, akik a szószoros értelmében nem is állatkertiek, hanem önállóan választják ezt a fészkelőhelyet. De ezek elég stabil, egészséges fák, és hát azt is lehet mondani, hogy ebből a szempontból azért az állatkertben mindig egy kicsit jobb a klíma, meg a mikroklíma is. Úgyhogy ez egy viszonylag biztos hely. Nem véletlen az, hogy ezt tulajdonképpen önkéntes alapon válasszák maguknak ezek a tópartján fészkelő madarak. Hát nyilván ugye azért azok a veszélyek, amelyek egyébként a természetes fészkelőhelyeken is fönnállnak, azok hát ilyen művi úton azért nem csökkenthetők jelentős mértékben. Igen, ez azért annyit érdemes elmondani, hogy egyébként országos viszonylatban is, hogyha időnként vannak természeti katasztrófák, akkor persze az állatkert sokat tud segíteni. Ugye az elmúlt hetekben azt lehetett látni, hogy például Ausztráliában az erdőtüzek nyomán kerültek veszélybe állatok, akiket aztán különböző rehabilitációs központokban gondoskodtak róluk, és hát ennek analógiája az, hogy például voltak olyan nagy árvizek Magyarországon, mondjuk a Tiszán, amikor a víz mentén fészkelő madarak fészkeit is az érintette, és hát például szürkegémeket, vörösgémeket, nagykócsagokat, fiókákat ezekből a fészkekből, illetve tojásokat mentettek ki a nemzeti parki szakemberek, és például a kimentett tojások, azok hozzánk kerültek
megjelentek az állatkertbe, itt gépbe kikeltettük őket, és utána föl is nevelték a kollégák ezeket a fiókákat, úgyhogy őket aztán vissza lehetett engedni a szabad természetbe.
De bármilyen szeles is az időjárás, azért a tavasz óhatatlanul közeledik, és ennek kapcsán nálatok is különböző örömhírekről számolhatunk be, például arról, hogy gyarapodtatok megint néhány kis állattal.
Így van, hogyha valaki most eljön az állatkertbe, akkor azért elég sokféle kisállattal találkozhat. Például a szavanna kifutóban és hozzátartozó szavanna házban ott lehet találkozni a morgazellákkal. Ugye ez egy olyan ritka gazella, korábban már beszéltünk róluk, amely annyira ritka, hogy a szabad természetben gyakorlatilag már nincsenek is morgazellák. Tehát addig vadázták és addig pusztították az élőhelyüket, Észak-Nyugat-Afrikában őshonosak egyébként, amíg végül vadon ez sem marad belőlük. És ezért aztán az állatkerteknek kulcs szerepe van abban, hogy ezt a fajt megmentsék a kipusztulástól. A ma élő morgazellák szinte mindegyik állatkertben, én ez körülbelül egy olyan 300, majdnem 400 példány, illetve amik vadon élnek, azokat az elmúlt években most kezdődött egy visszatelepítési program a természetes élőhelyeken Dél-Marokkóban egészen pontosan, és hát állatkertben született állatokat kezdtek el visszatelepíteni a vadonba, tehát ami vadonban van morgazella, az már mind így került oda vissza, úgyhogy gyakorlatilag az állatkerteknek köszönheti a morgazella, hogy még mindig létezik, és hát ehhez az is kell persze, hogy az állatkertekben rendszeresen szaporodjanak. Ugye mi állatkertünk 2007-ben csatlakozott ahhoz a tenyészprogramhoz, aminek pontosan ez a célja, és 2009 áprilisában akkor született az első morgazella, és hát azóta több is volt. A legutóbbiak igazából a múlt év novemberében születtek, és hát most már őket a közönség nagyon jól láthatja, mert nagyon aktívak, egy picit kezdeményként már a kis szarvuk is elkezdett a fejük búbján kibújni, és hát ez a két állat két különböző hanyától született gidák, akiknél ráadásul az a szerencsés helyzet is állt elő, hogy amíg a korábbi utódoknál bizony előfordult, hogy a cumisüveggel be kellett segíteni a szülőknek az utódnevelésbe, itt teljesen önállóan mind a két anya gondoskodik a kicsikről, úgyhogy ez egyrészt nagy örömhír, de hát máshol is vannak az állatkertben kisállatok, a minnesotai törpe sertéseknél, ami hát a házi sertésnek az egyik ember által kitenyésztett fajtája, valójában egy olyan fajta, amit az 1940-es években hoztak létre az Egyesült Államokban, azért minnesotai törpe sertés, mert hogy minnesotai egyetemen orvosbiológiai kutatásokhoz modell állatnak szerettek volna egy olyan sertésfajtát kitenyészteni, mert viszonylag kompakt méretű, kisméretű, és azért könnyen kezelhető. Ma már ez a minnesotai törpe sertés elsősorban házi kedvencként nagyon népszerű, itt az állatkertben és az elmúlt években elkezdtük foglalkozni velük, úgyhogy most ott is két kismalac cseperedik. És hát a pálmaházban is ugye van lajhárkölyök, aki még az adventi időszakban született, illetve a pingvin fiókák mostanában merészkednek elő a költőüregből. Ők két pingvin fióka ugyanabból a fészekaljból kelt ki néhány nappal karácsony előtt, de ugye az első hetekben ők folyamatosan bent tartózkodnak ebbe a bizonyos költőüregbe a szülőkkel együtt, úgyhogy nem nagyon látszanak. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy most így a február első heteiben kezdtek már előmerészkedni onnan, úgyhogy most már, ha eljön valaki az állatkertbe, akkor ezeket a pingvin fiókákat is jó eséllyel már láthatja a kifutóban a szüleik társaságában.
Őket hol láthatja egyébként a közönség? Azért kérdezem ezt, mert azt tapasztaltuk, hogy néha a fókák vannak ugyanazon a helyen, ahol korábban pedig a pingvinek. Ez előfordul, hogy cserélgetitek a vizes élőhelyeket az állatfajok között?
Ennek a rejtélynek az a megfejtése, hogy van egy olyan bemutatóhelyünk, amelyet közösen használnak a pápaszemes pingvinek, tehát az a pingvinfaj, amivel mi foglalkozunk, illetve a borjúfókák, tehát ezeket az állatokat együtt lehet tartani, és ugyanaz a medence, illetve kifutó, amit használnak, még akkor is, hogyha a kifutónak a száraz részének van olyan szegmense, olyan területe, ahová a fókák nem csak a pingvinek tudnak menni. Úgyhogy tulajdonképpen ők társbérlők, őket együtt lehet látni, és nagyon jól meg is vannak egymással, ami hát nem minden fóka esetében lenne így, mert mi még külön foglalkozunk oroszlán fókákkal is, de hát ők egy önálló medencében vannak ott a jegesmedvék szomszédságában. Lát, hogyha őket próbálnánk pingvinekkel együtt tartani, akkor azt a pingvinek valószínűleg hosszú távon nem viselnék jól. A borjú fókákkal viszont tökéletes a harmónia, ahogy ők együtt élnek.
Igen, és hát ami még a héten nagyon fontos, hogy készültök valamivel ti is Bálint napra. Mi lesz ez?
Így van, hát ugye péntekre esik egészen pontosan Bálint napja, vagy ha úgy tetszik, Valentin nap, és hát van egy hagyomány az állatkertben, hogy ilyenkor páros kedvezménnyel kedveskedünk a látogatóknak, sőt, nem csak Bálint napján, hanem ez a kedvezmény az péntektől vasárnapig, tehát 14-től a tulajdonképpeni Bálint napjától kezdve 3 napon át egészen 16-ig vasárnapig tart, és ezen a 3 napon azok, akik eljönnek az állatkertbe és a főkapunál, az összetartozásukat egy öleléssel kifejezik, ők ketten egy jegyért, egy jegy áráért jöhetnek be az állatkertbe, ami hát tulajdonképpen egy nagyon szélesen értelmezett, széles értelmezése a Bálint napi vagy a Valentin napi témának, hiszen ugye itt nem csak szerelmes ölelés ér, hanem mondjuk baráti testvéri ölelés is. Hát mindenki, aki olyan élethelyzetben van egymással, hogy egymást megöleli, gyakorlatilag ők ketten egy-egy áráért jöhetnek be ezen a 3 napon. És hát ugye nem csak a kedvezmény miatt, hanem az előbb elmondottak miatt, és a sok látnivaló kis állat miatt is érdemes eljönni. Ez még hozzátehetjük azt is, hogy az állatkert parkjában is azért éled a természet. Tehát az elmúlt hetekben azt lehetett tapasztalni, hogy a hóvirág, a tiltemető, és most már egyre inkább több más virág is nyílik az állatkert parkjában.
Egyébként a japán kertben élő növények hogyan vészelték át a telet?
Azok a növények, amelyek szabadföldiek ugyan, de esetleg nem viselik jól a Magyarországon szokásos teleket, azokról külön gondoskodunk, tehát vannak olyan szabadföldi növényeink, amelyeket télen mondjuk be kell csomagolni. Ez is egy izgalmas dolog, mert vannak olyan szabadtéri pálmák, akiket nem szoktunk bevinni, hanem hát akkor be van göngyölve egy ilyen csomagolásra, aminek a tetejében, mintha egy sisak lenne, egy műanyag vödröt szoktunk ugye lefele fordítva húzni, és az azért jó, mert akkor a víz nem tud befogyni a csomagolásba, és aztán tavasszal ezt kibontjuk. De a japán kerti növények azok alapvetően nem ilyenek, tehát ott kevésbé kellett ilyen típusú védelemről gondoskodni, hát azért, hogyha belegondolunk, Japánban is, különösen, hogyha mondjuk az északi részét nézzük, Hokkaidó szigetét, akkor hát azért a magyarországi mérhető telek ott is bőven vannak, úgyhogy ezek zömmelt élálló növények. Van olyan japán díszcseresznye fajta a japán kertben, hiszen a japán díszcseresznyét ugye a kertészeti növénynemesítő munka eredményeként ugye rengeteg fajtája létezik, és hát ezek között van olyan, aminek a jellemző virágzási időszaka az tulajdonképpen így a téli hónapokban szokott lenni, úgyhogy az a bizonyos japán díszcseresznye már most is virágzik, de hát azért a cseresznye virágzásnak a fő időszaka az majd tavasszal lesz, és hát persze arról is hírt fogunk adni, amikor rengeteg díszcseresznye majd virágzik a japán kertbe, és egyébként az állatkert több más pontján, hiszen máshol is vannak ilyen díszcseresznyénk, sőt, akkor a liliumfa is virágot szokott hozni a japán kertbe, úgyhogy akkor is érdemes ott szétnézni. De ahogy mondom, már most is van virágzó díszcseresznye, ha nem is a cseresznye virágzás fő időszakában vagyunk, tehát a japán kert felé is érdemes mindenképpen ellátogatni. Ahol pedig ilyenkor a hóvirágot és a téltemetőt lehet látni, hát a hóvirág az első kibújási helye az minden évben a Santus házban, ez a dél-kelet-ázsiai állatokat bemutató állatház, annak az előterében van egy domb, szinte a jegesmedvékkel szemben van, és ott jelennek meg az első hóvirágok, de utána néhány itt erre a főkapu környékén is lehet már találkozni velük. A téltemetőnek az első kibújási helye az pedig a Vombat kifutó környékén szokott lenni, ott lehet látni ezeket a kis sárga virágokat.
Ugye működik nálatok egy lepkekert is, ez télen is látogatható?
A lepkekert azon kevés látnivalók közé tartozik, ami télen nem elérhető. Ennek az azok, hogy a lepkekert az egy szezonális látnivaló, hiszen a kialakítása az tulajdonképpen egy könnyű szerkezetes építmény, és egy hálósátor van benne, ez alatt vannak a trópusi lepkék. Ugye a magyarországi lepkékkel télen azért nem találkozunk, mert nekik olyan az életmód, mondjuk az életciklusuk, hogy ugye télen nincsen nekik aktív, kifejlett állapotuk. A trópusi lepkéknél, amelyeket a lepkekertbe be szoktuk mutatni, ilyesmi nincsen, de hát ez ugye úgy szokott történni, hogy a lepkekerti szezon nálunk általában késő tavasszal kezdődik, általában májusban, akkor megérkeznek a trópusi területeken működő lepke szaporító állomásokról, lepkefarmokról a bábok, hiszen báb állapotban szállítjuk őket, és általában mire bekövetkezik a nyár, vagy hát még május végéig az első ki is kelnek, és akkor őket be tudjuk mutatni a lepkekertbe, és ha mi magunk helyben szaporítjuk akkor is, meg hogyha újabb bábokat hozunk a nyár folyamán, akkor is ezt úgy ütemezzük, hogy az utolsó állatok olyan nyár végén, vagy az utolsó bábok olyan nyár végén szoktak bekerülni a lepkekedbe, és az azokból kikelő, kifejlett példányok, az úgynevezett imágók, azokat általában még akkor őszig velünk vannak egészen addig, ugye, amíg ősz előre haladtával, az ős második felében már bezárjuk a lepkekertet. Hát hiszen tudni való, hogy ugye a lepkék életciklusán belül ez a kifejlett imágó állapot, amikor repülnek, az pajtól függően néhány hétig szokott általában tartani.
Hát akkor bőven adtál, azt hiszem, programajánlót, hogy miért érdemes elmenni az állatkertbe hozzátok most is. Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével beszélgetünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Kulturpart.